Folytatódik az Inforádió heti külpolitikai összefoglalója, a mikrofonnál Domanics András, a szerkesztő Csák Gyula. Műsorunk első felében szó volt arról, hogy több száz házi orvosi praxis szűnhet meg Angliában, mert nyugdíjba mennek az orvosok. A következő negyed órában pedig beszélünk arról, hogy a törökök is beszállnak az iszlám állam elleni harcba. A német légierő gerincét adó 109 Eurofighter közül legfeljebb 42 vethető be, mert a többi repülés biztonsági szempontból egyelőre gyakorlatilag használhatatlan, értesült a Spiegel hírmagazin. A részleteket németországi tudósítónk Vince András mondja el.
Ezúttal nem a nagyszabású takarékosságban kell keresni az okot, hanem gyártási hibákban, amiért a német kormány átmenetileg leállította újabb Eurofighter típusú harcigépek átvételét, olvasható a berlini Védelmi Minisztérium államtitkárának a törvényhozás illetékes bizottságához intézett tájékoztatójában. A hiba a repülőgép gyártása során a törzsön végzett fúrásokból ered, amelyek veszélyeztetik a harcigép stabilitását. Aligha nem ezzel függ össze, hogy a Eurofightereket előállító cég arra intette ügyfeleit, hogy az eddiginél kevesebb alkalommal használják a katonai repülőgépet. Mindez tovább kongatja a vészharangot a német hadsereg állapotát illetően. Ezt személyesen tapasztalta Ursula von der Leyen védelmi miniszter is, amikor a múlt hónap végén Irakban járt, de a dzsihadista erők ellen küzdő kurd alakulatoknak szánt hadifelszerelést szállító gép csak több napos késéssel tudta folytatni útját Szófiából, és így nem ő tudta átadni a német segélyt. Hasonlóképpen az ebola járvány leküzdésére küldött humanitárius segélyt is a német légierő csak komoly nehézségekkel tudta eljuttatni Dakarba. Ursula von der Leyen elismerte, hogy a hadsereg felszerelésének egyre nagyobb mértékű elhasználódása miatt Németország lassan már képtelen eleget tenni a NATO-val szemben vállalt kötelezettségének. Erre utalva a Spiegel rámutatott arra, hogy ha támadás érné valamelyik balti országot, a német hadsereg nem tudná rendelkezésre bocsátani azt a 60 vadászgépet, amelyek bevetésére ígéretet tett a NATO-nak. A védelmi miniszter szerint a haderő nem tudja biztosítani repülőgépei és helikopterei számára a szükséges pótalkatrészeket. Wolfgang Schäuble pénzügyminiszter a hétvégén kijelentette, hogy a hadsereg jelenlegi problémái nem a nagyszabású takarékossággal függnek össze, hanem azzal, hogy az ipar nem tud olyan ütemben alkatrészeket szállítani, mint ezt a hadsereg megkívánná. A katonaság felszerelésének meggyengülése azonban komoly vitát váltott ki a német koalícióban. Vince Andrást hallották Németországból.
A török fegyveres erők támadásokat hajtanak végre az Iszlám Állam nevű terrorszervezet erői ellen Szíriában és Irakban. Erről döntött a héten a török parlament. Mindeközben a dzsihadisták előretörése miatt több tízezren menekültek át török területre egy szíriai kurd határsávból. Szvetnik Endre összefoglalója.
A török parlament döntése alapján a hadsereg behatolhat Szíriába és Irakba, hogy véget vessen a dzsihádisták fenyegetésének. Szakértők szerint azonban kevéssé valószínű, hogy egyhamar fel is lépnének. A parlamenti voks értelmében külföldi csapatok is támadásokat indíthatnak a NATO tag Törökország területéről. Törökország, amelynek egyik legfontosabb támaszpontja az amerikaiak által is használt Incirlik légibázis, eddig vonakodott attól, hogy katonai szerepet játszon az ISIS elleni fellépésben. İsmet Yılmaz védelmi miniszter ugyanakkor megjegyezte, a Szíriában egyre jobban megerősödő radikális csoportok Törökország nemzetbiztonságát is fenyegetik. Az iszlámisták csütörtökön három oldalról közelítették meg a főként kurdok lakta Kobáni határvárost Szíriában. A szélsőségesek az elmúlt hetekben több száz környékbeli falut is elfoglaltak. Ennek nyomán további több ezer polgári lakos menekült át Törökországba. A lakosok egy része azonban nem hajlandó elmenni, és sokan attól tartanak, hogy az ISIS vérfürdőt rendez, ha elfoglalja a várost. Biztonsági szakértők szerint kevéssé valószínű, hogy Törökország egyedül lép fel. Yılmaz védelmi miniszter meg is jegyezte, ne számítsanak azonnali akcióra. A török hadsereg ugyanakkor elkötelezte magát, hogy megvédi Szüleymán Sah, az ottomán birodalom alapítója nagyapjának a sírját. A műemlék egy észak-szíriai török enklávéban található. Ankara eddigi ingadozó magatartása azzal is magyarázható, hogy a fellépéssel nem akarja megerősíteni az iszlámisták ellen harcoló kurdokat. A kurdok már régóta önálló államot követelnek, és egyesíteni akarják a török, iráni, iraki és szíriai területeken található kurd térségeket. Recep Tayyip Erdoğan török elnök emellett felemás viszonyt tart fenn nyugati szövetségeseivel. A NATO tag Törökország elnökeként például nemrég azt mondta, a nyugat egyre inkább iszlám ellenes. Azt is a nyugati szövetségesei szemére vetette, hogy az ISIS ellen fellépnének, de a szélsőséges szeparatista szervezet, a kurd munkáspárt vagy PKK ellen évtizedekig nem tettek semmit. Washingtonban ugyanakkor arra emlékeztetik Erdoğant, hogy ők már 1997-ben külföldi terrorszervezetté minősítették a PKK-t. Svetnik Endre, Inforádió, London.
A hét egyik legfontosabb külpolitikai eseménye a hongkongi tüntetések. Salád Gergely szerint nem várható, hogy ezek hatására Peking változtatna álláspontján és módosítana a kormányzó választás rendjén. A Pázmány Péter Katolikus Egyetem tanszékvezető docensét Király István Dániel kérdezte.
Azt kell mondani, hogy a brit gyarmati időkhöz képest szélesedett a hongkongi demokrácia, tehát a brit gyarmati időkben soha fel sem merült, hogy a hongkongiak maguk megválaszthatnak a kormányzójukat. Azt a londoni kormány nevezte ki, ezért is egy picit képmutatónak tartom, amikor ugyanazok, akiknek 150 évig nem tűnt fel, hogy a hongkongiak nem urai saját maguknak, most hirtelen a szabad választásoknak a hívei lesznek. Ehhez képest, tehát a gyarmati korhoz képest annyi előrelépés történt, hogy 2017-ben elvileg már először egyébként a hongkongi történelemben közvetlenül az emberek választhatják meg a kormányzójukat, csak ugye van egy olyan ördög a részletekben, hogy viszont azokat az embereket, akik közül választhatnak, egy testületnek, egy ilyen 1200 fős, alapvetően Peking érdekeit képviselő testületnek kell jóvá hagynia. Szabad választásban már a jelöltek kiválasztásánál lesz beleszólás a Pekingben.
Amit most a tüntetők tulajdonképpen számon kérnek Pekingtől, az egy 90-es években született ígéret, amelyet részben már a kínai vezetés teljesített is, hogy bővíti a hongkongi demokráciát.
Ez ugye tipikusan a félig teli vagy félig üres pohárnak az esete, hogy az mindenképpen előrelépés, egyáltalán választhatnak az emberek. Nyilván a reményekhez képest, ahhoz képest, hogy majd teljesen szabad választások lesznek Hongkongban, ahhoz képest ez egy visszalépés. De egyébként ezt soha nem ígérte meg senki, hogy bizonyos határidőben majd teljesen szabad közvetlen választások lesznek. De ez a 90-es évekből ígéret, ez úgy hangzott, hogy majd egyszer valamikor közvetlen választhatnak. Peking ezt úgy gondolja, hogy kipipálta, mert lesz közvetlen választás. Nyilván a Hongkongnak egy része, egyébként nekem úgy tűnik, hogy a felvételek, meg a helyismeretem alapján, hogy inkább a kisebbsége, az pedig kevésnek tartja ezt, ők már a jelölésbe is bele akarnak szólni.
Lehet egyáltalán teljesen szabad választás Hongkongban? Ugye Hongkong, Kína része, egy ország, két rendszer elv alapján megtarthatta a demokratikus intézményrendszerét, ám gyakorlatilag mégsem 100%-ig független. Elképzelhető az, hogy teljesen szabad választásokat tartsanak?
A belátható jövőn belül nem tudom elképzelni, hogy Peking ezt engedni, hiszen az veszélyes precedens teremtene az összes többi kínai terület számára.
Mi lehet a mostani padhelyzetben a megoldás? Több ezrek, a BBC jelentése szerint több tízezrek vannak az utcán, azt követelik, hogy mondjon le a jelenlegi kormányzó, és kapjanak sokkal több jogot. Mi az, ami a demonstrálókat jobb belátásra bírhatja?
Hát például egy nagyobb esőzés, vagy egy hidegfront. Bocsánat, nem akarok cinikus lenni, de itt a klasszikus, miszerint majd megunják és hazamennek, az valószínűleg itt is életbe fog lépni. Ugye itt egy 7 milliós nagyvárosról van szó, most az, hogy néhány ezer, vagy ugye a maguknak a tüntető párti beszámolók, az adatai szerint néhány tízezer ember egy 7 milliós nagyvárosban, de arra alkalmas, hogy lezárjon egy-két nagy közlekedési csomópontot, de arra nem alkalmas, hogy megmutassa a pekingi kormányt. Tehát nyilvánvalóan elkezd majd csökkenni a tüntetőknek a száma, aztán egy idő után majd azt vesz észre az a 5-10-15-20 diák, hogy már teljesen egyedül üldögél az útest közepén, és akkor talán majd ők is hazamennek. De azért a hongkongi élet az alapvetően nem másról szól, mint a bizniszről. Tehát ez egy kereskedőváros, bizniszelőváros, befektető, pénzügyi szolgáltatók, egyebek, és a város irányító elitnek, meg a középosztálynak is mindenképpen az az érdeke, hogy Pekinggel jobban legyenek.
Salád Gergely Kína szakértőt hallották. Az Európai Unió legstabilabbnak hitt nemzetgazdasága a német is lassan csikorogni kezd, legalábbis erre vall a Kölni Gazdaságkutatóintézet most közzétett előrejelzése. Az intézet elemzői szerint ugyanis mind az év hátra lévő részében, mind pedig jövőre a konjunktúra üteme legfeljebb 1,5%-os lesz. Németországból Vince András jelenti.
Tavasszal még a legtöbb elemző, így a Kölni Gazdaságkutató Intézet szakértői csoportja is abból indult ki, hogy ez év folyamán 2%-os lesz a német gazdaság fellendülésének üteme. Hozzátették azt is, hogy ha nem jön váratlan válság, az ütemet jövőre is tartani lehet. A most közzétett adatok azonban már arról tanúskodnak, hogy az igencsak derűlátó előrejelzés ábránnak ígérkezett, és ezért az év hátra levő időszakára és a jövő esztendőre vonatkozó adatokat az intézet lefelé kerekítette. A tanulmány szerint a konjunktúra a legjobb esetben is éppen hogy csak megközelíti majd a 1,5%-ot. Mindezt az intézet szakértői a feszült politikai helyzete kiváltképpen az ukrajnai válságra és a nemzetközi terrorizmus elleni harc kihatásaira vezetik vissza. Az üzleti hangulatindex is a fellendülés lankadásáról tanúskodik. A cégeket ugyanis egyre inkább elbizonytalanítja az Európai Uniótól keletre eső térségben a fegyveres összetűzések elhúzódása. A müncheni IFO intézet hónapról hónapra több mint 7000 vállalattól gyűjti be adatait, és ennek alapján készíti a gazdaság jelenlegi helyzetére, valamint a kilátásokra vonatkozó felmérését, amely már a tartósnak tűnő borulátásra val. Vince Andrást hallották Németországból.
Heteken belül az Egyesült Államok lehet a világ legnagyobb olajkitermelő országa a világon, amikor megelőzi Szaúd-Arábiát. Svetnik Endre mondja el a részleteket.
Az ellentmondásosan megítélt George Bush elnök valamikor a második öbölháború idején arról beszélt, hogy Amerika olajfüggő, és ezt fel kell számolni. Talán ő sem számított arra, hogy a bírálói szerint az olajért indított háborút követően hazája a legnagyobb olajkitermelő állammá válik a világon. Júniusban és augusztusban az amerikai olaj és a hozzá kapcsolódó etán és propán kitermelése a szaudi kitermeléssel egy szinten állt. A prognózis szerint a szeptemberi vagy októberi adat már azt mutatja majd, hogy az Egyesült Államok megelőzte a sivatagi királyságot. Ennek ellenére a szaudiak azt hangsúlyozzák, hogy továbbra is megkerülhetetlenek az olajkereskedelemben. Szaúd-Arábia az egyetlen olyan ország, amelynek felhasználható szabad olajkitermelési kapacitásai vannak, idézte a Financial Times Abdulaziz koronaherceget. Azaz a szaúdiak, ha kell, fel tudják pörgetni a kitermelést, hogy ezzel lefelé nyomják az árakat. A szaúdiak is elismerik ugyanakkor, hogy az amerikai olaj- és bioüzemanyag boom az, ami jelentős szerepet játszott abban, hogy stabilak maradtak az árak. Az elmúlt két évben a kőolaj ára a szíriai, líbiai és ukrajnai harcok ellenére még csökkent is. 2012-ben még $125 került egy hordó Brent típusú kőolaj, a múlt héten már kevesebb, mint $96. Az amerikai kitermelést a palaolaj forradalom futtatta fel, az új technológiának köszönhetően különösen Texasban és Észak-Dakotában aknáznak ki még több kőolajat, és a 2008-as napi 5 millió hordóval szemben ma már napi 9 millió hordónyit hoznak a felszínre. Mindez kihat a világgazdaságra is. Az Egyesült Államok az idén már csak harmadannyi folyékony tüzelőanyagot importál majd, mint 2005-ben, azaz mindössze szükségletei 20%-át fedezi majd importból. Svetnik Endre, Inforádió, London.
Önök az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallották. A szerkesztő Csák Gyula nevében is búcsúzik a műsorvezető, Domanics András.